Tudod-e, mi az Úr? Miféle ember az, akit annak neveznek? Nem a báróra gondolok, meg éltető úrra, meg ilyenekre, mert azok többek annál, mint amit ez a szó jelent. Úr, ez odalent azt jelenti, városi ruhában jár, fényes cipőben, teplanos ágyban alszik, és így. Azt jelenti, hogy beültetnek egy íróasztal mögé, és elvégzed azt a munkát, amit reádrónak, és ezért kapsz egy bizonyos fizetést, amiről először azt hiszed, hogy borzasztóan sok, de aztán kiderül, hogy nagyon is kevés. Mert attól kezdve, hogy az íróasztal mögé beültél, és úrnak szólítanak, nem vagy többé a magad ura. Nem azt csinálsz, amit akarsz, hanem amit parancsolnak neked. A hivatalban a feletteseid, szabadidődben a szokások, amelyek az úri címmel járnak. Nem lehetsz ott, ahol akarsz, hanem ahol a többiek esznek. Nem járhatsz gyalog, hanem csak kocsin, és nem hordozhatsz csomagot a kezedben, hanem mással kell cipeltesd. Egyszer ide kell, elmenj, egyszer oda. Ehhez a családhoz, ahhoz a családhoz. Meghívnak magukhoz emberek, akiknek semmi mondani valójuk nincsen a számodra, és el kell menj hozzájuk, és végig kell unatkozzatok egy estét csak azért, mert mindannyian urak vagytok. Hiába kedveled meg a régi ruhádat, nem viselheted többé, ha már kopott a könyöke. És esténként el kell menni a kaszinóba, és kártyáznod kell akkor is, ha unod a kártyázást, és innod kell, ha nem is kívánod az italt. És mindez pénzbe kerül. Sok pénzbe. És ha elsőjén megkapod a fizetésedet, 15-én már semmi sincs belőle, és 2 hétig úgy kell élj tovább emberek között, mint a tele lenne pénzzel a zsebed, mert mind úgy élnek körülötted. Pedig azok is éppen olyan szegények, mint te magad, és ezt mind tudjátok egymásról, de nem illik, hogy beszéljetek róla. Ezt jelenti az a szó, hogy Úr. Aki oda bekerül, az olyan kell legyen, mint a többi. Mint ahogy a fekete disznókondában csak fekete disznónak van helye, ugyanúgy az urak között is csak úrnak van helye. Aki nem olyan, mint a többi, azt kimarják maguk közül. Hát így volt a nevemmel is. Sándru, mondtam, amikor kezet fogtam valakivel, és az emberek megnéztek miatta. Hát ilyen név nincsen az urak között. Ilyen név csak a havasokon van, meg a havasi falvakban, meg így. Az ilyen névvel bocskorjár és szondraharisnya, és kihúzott ing, és széles tűző, nem pedig úri ruha. És ezért az emberek megnéztek miatta, és csóválták a fejüket. Így hát azt mondtam nekik, hogy Sándor. És az emberek nem néztek meg többet, és nem csóválták a fejüket. Ennyi volt az egész. És mégis ezért haragodott meg az apám. Pedig ő akarta, hogy úr legyek. Ő úgy szerette volna, hogy bocskoros és tűzős úr legyek. Hát, olyan úr nincsen. Felemás dolgok nincsenek ezen a világon, csak egész dolgok, és az ember akar valamit, akkor egészen kell akarja. Főszolgabíró lettem, és feleségül vettem egy leányt, akinek földje volt. Úri kisasszony volt, aki nem is hozzám jött feleségül, hanem a főszolgabírói hivatalhoz. És ebből lett a baj. Mert már az is baj volt, látod, hogy nem maradtam meg bocskoros Sándrunak, amikor bocskoros Sándruként jöttem a világra. Az ember maradjon meg annak, aminek születik. Már az is baj volt, hogy vállaltam egy olyan uraságot, ami minden volt, csak nem az, aminek apám gondolta. Egy pakonár, nagyobb úr a maga juhai mellett, mint a hivatalnok a hivatalában. nem lettem úr, legalább én magam nem éreztem soha ezt az uraságot. Szolga lettem csak. Maskanába öltöztetett szolga, akit ide-oda rángattak hivatalban és hivatalon kívül, akták napszámosa és ostoba szokások napszámosa, és mert gyönge voltam ahhoz, hogy kiverekedjem magamat abból az úri iszapból, hát elsüllyedtem benne, és az iszap összecsapott a fejem fölött. Amikor híre jött, hogy apám meghalt, azt mondtam a feleségemnek, öltöz feketébe és gyere. Ki halt meg? Kérdezte a feleségem. Apám. Feleségem rám nézett, aztán kinézett az ablakon. Hova akarsz menni? Kérdezte. Apám temetésére, mondottam. Öltöz gyorsan, már üzentem a kocsisnak, hogy fogjon be. Feleségem dobolni kezdett lábával a padlón. Nem megyek, mondotta. Hogyan? Nem kívánhatod, hogy elmenjek egy vén olá temetésére. Megnéztem jól a feleségemet. De ha az a vén olá, az én apám, hát aztán felelte, mégiscsak egy vén olá, és velem tudsz élni. Miért? Mert én annak a vén olának a fia vagyok. Feleségem vállat vont, és ott hagyott. És én egyedül mentem el az apám temetésére. Tudod, az a temetés, az nagyon különös temetés volt. Amikor megérkeztem, már kint állt a ravatal a ház előtt, és ott volt a pap is, és sok-sok ember. Sokan tisztelték apámat azért. Tél volt, és én csöngő szánnal érkeztem oda, két lóval, bundás kocsissal. Az emberek szó nélkül utat nyitottak, amikor kiszálltam a számból, és megindultam a ravatal felé. A koporsó zárva volt már. Jó, hogy zárva volt, mert így nem apám volt az, csak egy koporsó. És ha apámra gondolok, nem a temetést látom, és nem a koporsót, hanem itt fönt ezt a karámot, és a tüzet, és kereken a sok-sok erdőt. És ha apámra gondolok, a juhok szagát érzem az orromban, és a zsendice ízét a számban, és látom a csillagos eget a legelők fölött, és apám arcát, ahogy a tűz fölé hajlik, és rőzsét vet rá, és látom a rőzse vörös lángját magasba szökni, és hallom, ahogy a karámban egy birka köhög, és... De várj, nem erről akartam beszélni. A koporsó fejénél ott álltak a testvéreim egymás mellett. És a koporsó lábánál a pap. És az emberek utat nyitottak nekem, a főszolgabírónak, és én ott álltam a koporsó előtt. Először oda akartam menni a testvéreim közé. De aztán megláttam az arcukon valamit, és nem mentem közéjük. Megálltam oldalt a koporsó mellett, és az emberek lassan elhúzódtak mellőlem. Aztán a pap elkezdte a maga dolgát. És én ott álltam egyedül a koporsó oldalánál, és nem állt mellettem senki. Az emberek tömötten álltak körülöttük, szorosan álltak a testvéreim mögött, mint a mutatni akarták volna, hogy együvé tartoznak velük. Csak én mellettem nem állt senki. Csak én mögöttem nem állt senki. Csak én hozzám nem tartozott senki. Széles, üres térség volt körülöttem, és én ott álltam egyedül. én voltam a főszolgabíró, aki eljöttem egy öreg ember temetésére. Aztán a pap belekezdett a búcsúztatóba, úgy, ahogy szokott, elővett egy papírt, és olvasni kezdte. De mindjárt az elején megzavarodott, rám nézett, és ezt mondta. És búcsúzom a szerető apa szavával elsősorban is András fiamtól, a tekintetes főszolgabíró úrtól, akit az Isten sokáig éltessen. Éljen! Morogták körülöttem az emberek. És olyan volt, mintha nem is temetésen, hanem bíróválasztáson lettem volna, és szerettem volna hangosan fölkiáltani, annyira belém hasított valami, egy megnevezhetetlen fájdalom, és a testvéreimre néztem, de azok lehajtott fejjel álltak, és nem néztek rám, és olyan volt az arcuk, mintha fából lett volna. Nem tudom, megérted-e ezt? Én, a bocskoros fiú, elmentem apám temetésére, és úgy álltam ott, mint a főszolgabíró. A tekintetes főszolgabíró úr. Nem tudom, megérted-e ezt? Nem is kísértem ki a koporsót a temetőig, beültem a számba, és hazamentem. Késő este érkeztem haza, már sötét volt a ház. Bementem a hálószobánkba, lámpát gyújtottam, fölköltöttem a feleségemet, és azt mondtam neki, eredj haza. Nem értettem még mindjárt, hogy mit akarok. Kelj föl, csomagolj össze, és eredj haza, mondottam neki még egyszer. Csak nézett. Nem érted? Öltöz föl, szedd össze a holmidet, és eredj haza az úri apádhoz. Az én apám csak egy vén bocskoros olá volt. Attól kezdve nem volt élet az életem. Az emberek furcsán néztek rám, a hivatalban is, máshol is. Nem jártam többet sehová. Feleségem családja telekiabálta ellenem a világot. Amikor letettek a főszolgabíróságról, már nem is bántam. Éreztem, hogy felemás ember vagyok, és sem ide, sem oda nem tartozó. A bocskorosoknak úr, az uraknak bocskoros. Ahol Sándru Indrej kellett volna legyek, ott Sándor András voltam. Ahol Sándor András számára lett volna hely, ott Sándru Indrej maradtam. Felemás ember. És felemás embernek nincs mit keresnie ezen a földön. A tűz szeléden égett, és a csillagok világítottak. Csönd volt. Ezért jöttél ide? Kérdezte később az asszony. A Sándor fiú megkaparta a tüzet. Tudod, mondotta, egyszer régen szerettem egy leányt. Olyan kölöklegény voltam, a leány idősebb, mint én. Ahogy az ilyenkor lenni szokott az elsőnél. A leány félhez ment máshoz. Én azon a nyáron nagyon szomorú voltam, és meg akartam halni. Tova a cégér poján alatt találtam egy helyet, egy olyan meghalni való helyet, tudod? Meredek sziklákra kellett fölmászni, és fönt a sziklák között volt egy kis mélyedés, és azt a mélyedést zöld maha borította. Puha volt, és jó fekvés esett rajta. És ha az ember ott végig feküdt, láthatta kereken az erdőket, tudod, rengeteg sok erdőt, és olyan volt, mint az egész világ csak erdőből állna, és fönt a mozdulatlan kék égből. És az ember ott meghalna, sem ember, sem állat meg nem lelné soha. És az ember ott feküdhetne mozdulatlanul a világ végéig, magasan az erdők fölött, és a véghetetlen kék ég alatt, valahol fele úton, és ez békességes fekvés lenne. Akkor egy délután végigfeküdtem ott a mohán, néztem az eget és az erdőket, és hallgattam a csöndet, és aztán behunytam a szememet, és meg akartam halni. Úgy feküdtem ott másnap reggelig, és nem haltam meg. De szép volt ott feküdni, magasan az erdők fölött. És tudni azt, hogy nincsen más körülöttem, csak az erdők, és hogy soha senki. Szomorú volt, és szép. És nagyon nagy volt a csönd. Csak éppen meghalni nem tudtam még akkor. És te? Kérdezte később. Én? Felelte az asszony, és furcsán fölnevetett. Hát én nem halok meg soha. Én boszorkány vagyok. Mit tudsz? Hó, sok babonát tudok, és sok varázslatot. És meg tudom mondani azt, ami volt, és azt, ami lesz. De mindez nem érdekes, egyebet nem tudsz. De bele tudom csókolni a halált az emberekbe. Akkor gyere! Nyújtotta ki utána Sandro a kezét. Csókold belém a halált! Várj! Mondta az asszony, és felszökött a földről. Amikor én csókolok, akkor nagy tűz kell legyen, és pusztulás, és valaminek be kell fejeződnie örökre, mert én boszorkány vagyok. Elfutott a szénabogjákig, és egy öl száraz szénával tért vissza. Ledobta a kunyhó mellé, aztán újrahozott egy öllel, és bedobta azt a kunyhó ajtaján. A férfi nézte. Mit akarsz? Várj! Csóvát csavart a szénából, és odament vele a tűzhöz. Benyújtotta a parázsba, a csóva tüzet fogott. Mit akarsz? Kérdezte a Sándor fiú, és a fogai összekoccantak. Tüzet akarok, felelte az asszony, hogy ne fázzon az, aki engem csókol. Furcsán, félelmesen villogott a szeme. Az égő csóvával odaszaladt a kunyhóhoz, előbb meggyújtotta vele a jobb oldali szénarakást, aztán a bal oldali szénarakást, és végül behajította a kunyhó ajtaján. Sercegbe futott végig a láng a szénacsomókon, és három helyen egyszerre lobogott föl magasra a tűz. Táncoló fények vad pompájában állt a régi sztinaház. A lángok fölkúztak a száraz fenyőrönkökön, és belekaptak a zsindelybe. Recsegett, pattogott minden, a levegő megtelt sziszegéssel és apró pattogó zajokkal. Lázas pernyék szálltak, és a ház megvilágított belsejében tisztán látszottak a reves polcok, és fekhely, és a sajtos csebrek helye, és a falban a kampós szögek. Mit tettél, asszony? Hordult fel a Sándor fiú, és fölült és közelebb lépett a tűzhöz egészen az asszony háta mögé, és merett szemekkel nézte a megvilágított polcokat, a kampós nagy szögeket és a fekhelyt, és arra gondolt, hogy valamikor egy öreg ember itt élt ebben a házban. Egy öreg ember. Mit tettél, asszony? Az asszony ott állt karcsún, és egyenesen szembe a tűzzel. Két karját fölemelte magasra, a feje fölé, és a hangja halkan, mélyen és tompán, de valami babonás, ijesztő erővel túlzsongta a megvadult tűz sikoltó pattogását, ahogy a szavakat mondta. Ég, vén Sandro háza, békesség háza, eltelt idők háza, ég, eltelik minden, fű növi be a karámokat, moha lepi az ösvényeket, ég, vén Sandro háza, ég, holt idők nyomát tűz emésze meg, hogy nyoma se maradjon. Így, vén Sandruháza, eltelt az idő. Küszöbödött ne lépj át, idegen ember. Új szelek ne sűjtsenek régi zsindelyek alatt. Holtak s elmúlt idők váljanak füsté. Égj, vén Sandru utolsó tüze. Égj és világíts föl még egyszer a csillagokig. Vergődve szállt el a hang a füsttel, elnyelte a gerendák pattogása. A levegő izzott. A tűz vörös fénye messzire belehasított a poján sötétjébe. Az erdőből előjöttek a baglyok, s némán körözni kezdtek az égő ház fölött. A lángok megvillantották néha csapkodó szárnyukat a magasban. Az asszony megfordult szemében sötét, mély tüzek izzottak, nedvesen csillogtak ajkai haját, hátrarázta, s fölnevetett. Most megcsókolhatsz, Sandru fiú! Egyenként oldotta le magáról a ruhát, és minden darabot messzire eldobott a fekete éjszakába. Bőrére babonás rótfényt vetett az égő ház tüze. Félsz tőlem, Sandru fiú! Hadd csókoljon beléd a halált, akit keresel! Két karjával átölelte a férfi nyakát, és hozzásimult. Mámoros vad simulás volt. A Sandru fiú megremegett tőle. Abban a pillanatban nagyot roppant a ház, és összeomlott. Sistergő kígyók csaptak fel a magasba, szikrák röpültek. Aztán összeölelkezve föllobogtak a lángok, és eltűnt bennük minden, ami valaha volt. Már kezdtek kialudni egyenként a csillagok, amikor a férfi megmozdult. Föltápászkodott, megkereste a tarisznyáját és a puskáját, kotorászott a tarisznyában. Akarsz egy kis pálinkát? Kérdezte halkan dörmögve. Itt a kulacs. Hűvös a harmat. Nem fázol? Nem, felelte az asszony alig hallhatóan, de a teste lúdbőrös volt, a hajnal nyirkos keze ott matatott már a szürkület mögött. Isten segítsen, mondta a férfi, és a hangja reket volt. Napkeltére ott akarok lenni a sziklán. Az erdőig elkísérlek, mondta az asszony, és fölállt. Szótlanul mentek egymás mellett. A férfi léptei nehezek voltak, az asszony mesztelen talpai nem okoztak zajt. Mint egy világos keskeny árnyék, úgy ment a férfi mellett a szürkülő éjszakában. A tetőn ott állt mereven a kereszt, a Sandru fiú megállt. Tudod-e, mi van arra a keresztre írva? Kérdezte, és a hangja keserű volt. Nem tudom. Meghalt Sandru Indrei. Tovább mentek. Az erdő fekete árnyékában megállt az asszony, nem szólt, csak megállt, a férfi is megállt. Isten segítsen, asszony! Isten veled! Az asszony néma volt. A férfi állt még előtte egy pillanatig, a sötétben nem látszott az arca. Aztán megindult. Egy ideig még látni lehetett az alakját, a mozgást, ahol ment, aztán elnyelte az erdő. A fák között sötét volt még egészen. Az asszony mozdulatlanul állt és figyelte a távolodó lépteket. Ott állt és figyelt utánuk, amíg el nem nyelte őket az erdő és a sötétség. Aztán visszament a leégett házhoz. Karomszagú pernyék alatt még izzott a parázs és ontotta a meleget. Olyan volt, mintha régi nyarak meggyúlt melege sütött volna vissza a szétomlott múltból. Itt-ott még fölcsapott egy-egy kicsike láng, küzdött a harmattal, aztán elenyészett megint. Az ég kereten derengeni kezdett, a szürkületből elővált a köd, és tejfehéren végignyúlt a polyánon. Kialudt tüzek nyírkos szaga feküdte meg a levegőt. Az asszony megkereste szétdobált ruháit és felöltözött. A hold ott sápadozott az égen, mint egy halott ember szomorú arca. Már nem volt több csillag, a ház helyén egy nagy fekete halom füstölgött csupán. Lassan fölment a tetőre, s megállt a kereszt alatt. Csönd volt, semmi sem mozdult. Halottan hevert a köd, és a nap első sugarai a fák tetejét söpörték. Visszanézett. A fekete halomra, amelyik valamikor ház volt, és az üres karámra, és Vén Sándorra gondolt, aki valamikor itt élt, bölcs volt, derűs és jó. És a fiaira gondolt, akik vele voltak, sorra mindegyikre. Nátura, és ahogy mentek az erdőn azon a vihar utáni reggelen, és arra, hogy minden eltelt. És maga előtt látta az Ursubeli házat, és Tóderiket, és sorra végigjártatta még egyszer az emlékezetét mindenen, ami volt és eltelt, meghalt, mint ahogy minden meghal egyszer, ami él. Ott állt a kereszt alatt, és csönd volt. És akkor egyszerre valahol messze a cégérpolyán tájékán eldördült egy lövés. Tompán különösen szólott. A fák megrezzentek tőle, és valahol egy lappantyú fölvisított. Az asszony felnézett a keresztre, akkor ért oda az első napsugár, és vörös fényével megvilágította a fába vésett durva írást. Meghalt Sándor Indrei. Meghalt, suttogta halkan az asszony, és lassan összetette a kezeit. Igen, minden meghal. Te már előre tudtad, mert te Isten jel vagy. Néhány pillanatig ott állt még, és nézett fel a napfényben csillogó fakeresztre. Aztán lehajtotta a fejét, lassan megfordult, elindult lefele be az erdőbe, csak ment, és vissza se nézett többet. A vak öregasszony ott ült a piperik felső tisztásán, és hosszú görcsös botjával elgondolkodva ütögette a földet. Füle élesen fogta fel a neszeket, a kutya halk lihegését, a legelő juhok egyhangú rágását, a két kolompot, melyek néha kondultak egyet-egyet, az egyik tiszta mély hangot úgy, hogy kang-kang, a másik repettebben valahogy így, hogy kang-kang. Ezek voltak a zajok. És még néha egy-egy madár, aztán már semmi. Várta, hogy lent a völgyben megszólaljon a falu harangja, mert arról tudni lehet, hogy dél van. És akkor föl kell állani, szólani a kutyának, és megindulni a juhok mögött lefele. Eleinte nehéz volt ez így. Amíg megszokta a csapásokat, megtanulta ismerni tapintásáról a fákat, hogy melyik hol áll, és melyiknél kell erre térni, melyiknél arra. Szerencsére a kutya mindent tudott. Valóságos csoda volt, ahogy mindent tudott. Fejéskor mindig megszámolta a lyukot, minden megfejt lyuk után félretett egy vékony pálcikát, és sohasem hiányzott egy sem. ült az öregasszony a füvön, vakszemeit a nap felé fordított, és arra gondolt, hogy lám, a fiából úr lett úr, ki tudja, mekkora nagy úr. Hinton jár, és semágyban alszik, s akar még a főszolgabíró úrral is leállhat beszélgetni, még a csendőrökkel is. Az ő fia. És elképzelte magának a hintót, amelyikén jár, és a házat, amelyikben alszik, és valami jóleső nyugalmat, szinte boldogságot érzett. Hirtelen morogni kezdett a kutya. Ez ritka dolog volt, mert a kutya csak akkor morgott, ha embert látott közeledni. Az öregasszony felütötte a fejét és figyelt. Csak a juhok rágását hallotta, és néha a kolompot. A megszokott hangok voltak ezek, de a kutya morgott. Aztán egészen halkan, valósággal elveszve a juhok rágásának egyhangú zajában meghallotta a lépéseket. Élesen figyelte őket, valaki mezit láb jött a füvön. Könnyű lépései voltak. Hallgass, szólt rá a kutyára. A kutya nem morgott többet, most már egészen tisztán hallotta a lépéseket, közeledtek. Már egy szoknya suhogását is hallotta. Tehát asszony, gondolta, vagy leány, és figyelt. A lépések megálltak. Adjon is te! Kellemes lágy hang volt, mély hang, szinte zengő, de valahogy mégis fátyolos. Az öregasszony beitta a hangokat, szétszette őket, kóstolgatta, és csak azután felelt, adjon Isten! Egy ideig csönd volt, aztán újra megszólalt az idegen hang. Leülhetek? Van hely. Hallani lehetett a ruha suhogását és a füvek neszét, ahogy leült. Valami friss illat is jött felőle, erdők, patakok és mohák szaga. Az öregasszony fölfigyelt rá. Honnan jössz? Kérdezte. Ó, messziről. Hegyekről, meg messziről, egy szóval. Az öregasszony ilyetten figyelt a szavak után. És hova igyekszel? Ide, magához. A vakszemek megrebbentek. Nem értem, dadogta. Azt mondod, hogy a fia küldött, szólt közbe hirtelen a másik. Megfogadott, hogy gondozzam a juhokat, amíg... A vak figyelte a hangokat, valahogy mások voltak, mint az előbb. Melyik fiam? Hát, az úr! Az öregasszony arca hirtelen földerült. Jaj, hát miért nem mondod mindjárt? Hát az más, hát Isten hozott lelkem. Jaj, hogy az én drága jó fiam gondolt rám. Látod, milyen egy áldott jó fiú ez. Nem elég, hogy gazdaggá tett ezekkel a juhokkal, most még téged is ideküld, hogy ne legyek egyedül. De tette hozzá hirtelen elkomolyodva, fizetést lelkem nem tudok adni neked. Az idegen hang lágyan fölnevetett. Nem is kell, azt már elintézte a fia, az úr. Kellemes volt a nevetése, fiatal és szép. Az öregasszony egy pillanatig azt figyelte, aztán összecsapta a kezeit. Látod, látod, micsoda egy fiú az, micsoda egy nagyszerű fiú. Nem hiába nevelte, látod, nem hiába költöttem rá annyit, még a két szemem világát is érte adtam volna. De hála legyen a jó Istennek, nem hiába volt. Micsoda egy fiú, jaj, jaj, micsoda egy fiú. A ráncos öreg arc csupa nevetés volt, a világtalan szemek megteltek könnyel, és ahogy kis száraz fejét ide-oda ingatta, a fekete fejkendő alól kicsúszott néhány tincs szürke haj. Ebben a pillanatban megszólalt lenn a völgyben a harang. A kutya felszökött, a juhok felütötték a fejüket, s összenéztek. Az öregasszony megkereste a botját. Most haza kell menjünk, mondotta, dél van. Felálltak mind a ketten. A juhok maguktól megindultak, mentek lefele. Az öregasszony tapogatta maga előtt a bottal a csapást. A kutya szemmel tartotta a juhokat, és mentek. Bizony jó, hogy jöttél, mondta a vak egy idő múlva. A bárányokat már el kellene választani, de hát egyedül nem tudtam. Már régen el kellene választani. Késői bárányok. Szent György után el lett valamennyi, de szépek, ugye? Szépek. Tudja az én fiam, hogy miért kell venni, és van pénze hozzá? Majd aztán beszélsz róla, ugye? Mi a neved? Lány vagy még mi? Hangod? Nucának hívnak. Nuca, Nuca. Jó név. Egyszerű név, tiszta név. Leértek a házhoz. A juhok a vízhez szaladtak, az öregasszony bezárta a karám kapuját és a fejő sajtárt, odavitte a kis ajtóhoz. Ott volt a kis szék is. Így szoktam, látod, itt csak egyenként férnek be, és csak úgy, ha előbb megfejem, így számon is tudom tartani őket. A fejés majd elvégzem én. Nem, nem, a fejés az én dolgom lesz ezután is, mondotta a vak. Te végezheted a többit, a legeltetést, az elválasztást, meg ami még van, a fejést és a sajtot, majd én. Én vagyok a bács, te a prokurár. Hát, úgyis jó, felelte Nuca és nevetett. Kedves nevetésed van, figyelt föl a vak. Szeretem a nevetésedet, szép vagy, ugye? Hát, nem tudom, mondotta és újra nevetett. Milyen a hajad? Csúnya, részszínű. Részszínű, hát az szép. Vörös rész vagy sárga rész? Sárga rész. Ó, hát az nagyon szép. És a szemed? Zöld, mint a macskáké. Sötétben is látok velük. Ó, az öregasszony megcsóválta a fejét, és nem szólt többet. Már jöttek is a juhok a vízről. Bent a pitvarban megjeled a csebret, Nuca. Kimoshatnád egy kicsit. A juhokkal nem kell törődj, a kutya ügyel, hogy mind sorra kerüljön. Fejés után sajtot ettek puliszkával, utána kiült a vak a küszöbre. Na gyere, mondta, ülj ide, itt meleg van. És beszélj a fiamról, hogyan él, honnan ismered, mit csinál, jaj, na gyere, gyere, na. És az asszony leült a vak mellé a küszöbre, térdeit fölhúzta karjaival, átkulcsolta őket, szemét lehunyta, és beszélt. Hát szép nagy háza van a városban, és úgy él, mint az urak. Úri ruhát hord, úri lábbelit, paplanos ágyban aluszik. A hivatalban ő parancsol mindenkinek, és ha nincsen hivatalban, akkor enni jár úri helyekre, ahova csak az urak járnak. Úri szokás szerint él. Bort iszik, amikor nem is szomjas, húst teszik, amikor nem is éhes, eljár a többi urakhoz, és kártyázik velük, és muzsikáltat magának, és így, és hintója van, és két szép sárga lova, és bundás kocsisa, és a feleségének, ó, sok-sok földje van. A vak fölkapta a fejét. Hát, felesége is van. Van, 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 igazi úri kisasszony, sok földje van neki. Sejemben jár, és csak főtt tésztát eszik hétköznapokon is. Felesége is van, ingatta a fejét a vak. Hát, nem is tudtam. Ezt nem is tudtam. Szép vadász ruhája is van, és fényes gyövű puskája, és amikor vadászni megy, vadászok hordják utána a holmit, a sokféle ruhát, a sokféle ételt, a sokféle italt. Gyermeke van-e? Gyermeke? Nem, 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 az nincs. Kár. De még lehet, ugye? Lehet, lehet, persze, hogy lehet. Lesz is? Szép kicsi fiúcska, barna hajú, barna szemű, kis csizmácskában jár vagy, és kis ujjaskában, és Gáspár lesz a neve. Gáspár? Miért éppen Gáspár? Jaj, hát ezt csak úgy mondtam, mondta az öregasszony, figyelt. Millert, Nuca? Valami van a hangodban, valami... Ne, semmi, ne beszéljünk a gyermekről. Amikor vadászni megy vállán a puskával, úgy jár, hogy az ember a szarvasokra gondol, a büszke szarvasbikákra, és a szeme csillog, és az arca piros az élettől. Nuca, te beleszerettél a fiamba, Nuca! Az asszony elhallgatott szeme kinyílt, és ilyet volt szinte. Te beleszerettél a fiamba, Nuca! Szomorúan mondta, és az asszonyot mellette a küszöbön hallgatott. Maga elé nézett a földre, a vak várt. Úgy-úgy, mondta később, és sóhajtott. Hát akkor ne beszéljünk róla. Felesége van, azt mondod. Ezt nem tudtam. Ezt nem. Azt hittem, hogy azért mégis, ha házasodik, hát ha úr is, azért a fiam, hát azt hittem, nem mondta tovább, hallgattak mind a ketten, aztán egy idő múlva az asszony fölállt a küszöbről. Kihajtom a juhakat, mondta csöndesen. Eredj, bólintott a vak, eredj csak. Ha így tart az idők, kaszálni kellene holnap. Tudsz kaszálni? Tudok. Na jó, majd megmutatom, most eredj, én még gondolkozni akarok azon, amit mondtál. Az asszony kinyitotta a kaput, és a juhok kitódultak a karámból. A kutya csodálkozva nézte, és néha a ház felé pillantott, de a vak ott ült a küszöbön, és nem mozdult. Aztán a juhok megindultak föl a legelőre, és az asszony ment mögöttük, és a kutya csodálkozva kullogott hátul. Másnap hozzáfogott a szénához. Eleinte nehezen ment a kaszálás, de aztán belejött. 3 nap alatt végzett vele. Megforgatta, összegerebjélte. 5. nap estére bugyákban állott a széna. 6. napon megépítette a karámot a bárányoknak, és így el lehetett választani őket. Egy este megkérdezte, nem kellene eladni a sajtból, meg az ordából? Nagyon meggyűlik. Ha levinnéd, felelte a vak. És másnap levitt egy átalvetőre valót. Egyenesen a Viktor korcsmájába ment vele. A faluban utána néztek az emberek, mert új arc volt. Néhányan úgy emlékeztek, mintha már látták volna valahol, de nem tudták, hogy hol. Viktor megnézte a sajtot és az ordát, megszagolta, aztán megkóstolta, és azt mondta, megveszem. És attól kezdve minden héten egyszer lement a megrakott átalvetővel Viktorhoz, és a kis keszek kocsmáros átvette, amit hozott. A kocsmában rendesen voltak Viktoron kívül mások is. Anyisia, a kocsmáros elhízott vidám felesége, vagy fuvaros népek, fadöntők, munkások a fűrésztől. Egyik másik megkérdezte olykor, a vakasszonynál szolgálsz, és ő erre azt felelte, igen. Először elvörösödött, amikor ezt kérdezték, mert ez a szó, szolgálni, valamiképpen olyan megalázóan hangzott az emberek szájából. De aztán megszokta. És a 3. héten 2 malacot vitt fel a piperikre. Fölnőnek a savón, mondotta a vaknak, és az öregasszony megtapogatta a malacokat, és örvendett nekik. hosszú ideig nem volt közöttük olyan beszélgetés több, mint akkor a küszöbön. Ha nem volt dolog, akkor ültek egymás mellett, és hallgattak. Aztán egy este, amikor már lefeküdtek volt mind a ketten, azt mondta az öregasszony, én nem mondom, hogy beszélj róla, ha ez neked nehéz, de ha akarsz, beszélj. Azon az estén esett az eső. Az erez békésen csordogált, és nyírkos erdőszag jött be kintről a házba. Kornél szerette az ilyen esős estéket, szólalt meg a vak egy idő múlva megint. Ki az a Kornél? Kérdezte az asszony. Kornél, hát a fiam, akitől jöttél. Ó, hát nem is tudtad, hogy Kornélnak hívják, és furcsán szárazon nevetett. Az urakat nem szólítják a nevükön, csak azt mondják, úr. Igen, 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 mondta egy idő múlva a vak, szerette az ilyen időt. Azt mondta, jól lehet lustálkodni ilyenkor. Szeret lustálkodni most is? Hát nem tudom, az urak másképpen lustálkodnak, mint mi. Mindig jönnek, mennek, akkor is, amikor semmit se csinálnak. Attól kezdve aztán minden este, amikor lefeküdtek, a vak beszélni kezdett a fiáról, arról, aki úr lett. Hogy milyen volt gyermekkorában, mit tett, vagy mit mondott, ezt csinálta, vagy azt. Már akkor látszott, igen, már akkor tudni lehetett, hogy úr lesz. Néha megkérdezte, milyen a háza, milyen a felesége, milyenek a ruhái, amiket hord. Jókedvű-e, szereti ezt, vagy amazt, miről beszél, amikor nincs a hivatalban, milyen az a hivatal. És ilyenkor az asszony beszélt. Elmondta, hogy milyen a ház, magos, tiszta kőből épült, széles nagy tornáca van, nagy ajtói, nagy ablakai, ennyi meg ennyi szoba benne, és a szobákban csupa-csupa drága holmik. Úgy elképzelt egy házat maga elé, egy szép nagy úri házat, olyasmit, mint a disznajói kastély, és mondta. Aztán emlékezetébe idézte a ruhákat, amiket itt-ott urakon látott, és mondta. És mindent így. Mondta, ami csak az eszébe jutott, és a vak öregasszony ott a másik ágyban néha felsóhajtott, és néha álmélkodva csettintette a szájával, és néha halkan fölnevetett az örömtől, hogy lám, hát ez az ő fia, ez a Kornél. 6. hete volt már ott, amikor egy este megkérdezte, mondja, van még egy másik fia is, ugye? A vak felsóhajtott. Ó, jónra gondolsz. Ő a csordával van, fönt a legelőn. Csöndes jó fiú az is, de tudod, ő belőle sohasem lehetett volna úr. Ő csordás. Hát, csordás. És többet nem beszéltek Jónról. Az idő telt. A falu körül learadták a zabokat, a magyaros tyúk fiai megnőttek, és a tarmics virágzani kezdett a piperiken. Egy délután, amikor a sajtal lement, félrehívta Anyiszi a kövér kocsmárosné. Te, súgta neki. Vasárnap alacságot csinálnak itt nálam az urak. Szükségem lenne néhány ilyen ügyes leányra, mint te vagy. És hogy az asszony nem felelt rá semmit, hozzátette még, jó fizetnek ám az urak, ó, gavallérak. Következő héten újra félrehívta. Te ismered a Schwarz urat? Melyik az? Az az ügyes derék úriember innen a fűrésztől. Mi van vele? Kellene neki valaki. Ő éjszakára, tudod? Csak be kellene menj hozzá a telepre, és azt mondjad, hogy én küldtelek. Gavallér úriember, nem bánod meg. Meglátom, felelte az asszony, és elment. Egy hétre rá megint elővette Anyiszia. Hát nem mentél el, te? Nem. És miért nem, te bolond? Van más valakid? Van. Hát, csak hogy az ezüst pénzzel fizet ám. És nem olyan bocskor szagú, mint az itteniek. Mikor újra lement a korcsmárosné, behívta a belső szobában. Ülj le egy kicsit, mondotta neki. Ülj le, na. Itt egy kis sör, így áll. Kiment, és újra bejött. Csupa mosolygás volt és kedvesség, az asszony menni akar. De vár, még egy keveset, csak így áll. Tudod, hogy nagyon szép vagy. Csak ügyesebb ruha kellene reád, egy kis szagos víz. Látszik, hogy szegény koldussal van dolgod. Na, hadd el, majd kerítek én neked valakit, aki felöltöztet úgy, ahogy kell. Nehéz az öreg asszonynál szolgálni? Nem, igazán nem. Pedig én jobb helyet is tudnék neked. Ahogy éppen csak, hogy tessék, lássék, lenne valami dolgot, fizetést is többet kapnál. De ez a Schwarz úr, ez nagyon gazdag ember. Adja a pénzete, mint a pejva. És micsoda finom úri ember. Nem lenne nála egyéb dolgod, mint hogy kiviszed ezt, behozod azt, úgy élnél, mint az úri asszonyok. Kinyílt az ajtós, valaki bejött. Homály volt a lefüggönyzött szobában, nem lehetett jól látni az arcát. Úri ember volt. Anyuszia hátrafordult és szélesen nevetni kezdett. Nos, arc úr, itt van a vadmadár, tessék megszelídíteni. Azzal ránevetett az asszonyra is, és kiment. Az ajtó becsukódott mögötte, az úriember még az ajtóban állt, és hallani lehetett, ahogy ráfordította a zárra a kulcsot. Az asszony egyenesen ült a széken, és figyelt, nem félt, kíváncsi volt. A férfi előbbre jött. Na, kis galambom, hát igazán olyan vad vagy, mint ahogy mondják. Utálatosan édeskés volt a hangja. Az asszony ránézett, aztán fölkelt az ablakhoz lépett, félrehúzta a függönyt, majd elkezdett nevetni hangosan szívből. Hát maga az, kiskövér, feredni akar talán megint, és nevetett. Sarszú tágra merett szemmel bámult az asszonyra, arca elvörösödött az emlékezéstől. Légy csak! Mondotta, s füttyentett hozzá. Hát te vagy az? Nézsek! Na, hegáj! Legalább lefogadlak mindjárt a csendőrökkel. Éppen itt vannak a faluban. A csendőr szóra elkomolyodott. Mit akar? A kiskövérember közelebb lépett hozzá. Hogy mit akarok? Hát a ruhalopás, hiszen te tolvaj vagy. Elloptad a ruháimat, legalább fél évre becsukathatlak. Megállj csak! És még közelebb jött. Az asszony önkéntelenül hátrálni kezdett. Olyat ne mondjon, szólt egészen ilyetten. Én nem loptam el a ruháit, dehogy ott vannak a szikla mögött egy lyukban. Nem találta meg? Haj, hát nem úszod meg ilyen könnyen, acsarkodott Schwarz úr, és újra lépett egyet. Azt mindenki mondta, hát jöjjön, oda viszem, és megmutatom. Ott kell legyenek most is, hát nem is kereste? Hát hogyan ment haza? Istenem! És újra nevetni kezdett, rázta a fejét és nevetett, aztán megindult az ajtó felé. Na jöjjön, mutassam meg, hova dugtam el őket. Várj, mondotta hirtelen a kiskövér, és durván elkapta az asszony karját. Most nem szabadulsz el olyan könnyen. Az ajtó különben is zárva van, és a kulcs itt van a zsebemben. Most nem szabadulsz olyan könnyen. Hát mit akar, kérdezte az asszony inkább kíváncsian, mint ilyetten. Mit? Na mit gondolsz, te kis rongy? Nekünk még számolni valónk van egymással, mert gyere csak! Elkapta a másik kezével a derekát, magához vonta és szorongatni kezdte. Az asszony nem védekezett, csak csendes nevetgéléssel nézett a kivörösödött emberke püffett arcába.